Szeretettel köszöntelek bennőtöket, testvérek, ez megint zúg. Keressük ki a 434. még mindig zúg, 434. számú dicséretünket. Most kezd jó lenni, és énekeljük végig. 434. Köszönjük neked, Urunk, az esti csendességeket, az egész napos feladatvégzések, a sok kapkodás, rohanás után egy kis csend a te lábaidnál, egy kis rád figyelés, amiből nagy áldások születhetnek. Köszönjük mindazt, amit elkészítettél erre az estére is. Könyörülj meg rajtunk, hogy meghalljuk, hogy komolyan vegyük, hogy befogadjuk, és hogy életünk legyen általa. Amen. Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 14. részének az első 11 versét. Abban az időben hírét hallotta Heródes negyedes fejedelem Jézusnak, és ezt mondta a szolgáinak: ez a ma keresztelő János. Ő támad fel a halálból, és ezért működnek benne az erők. Mert Heródes elfogadta Jánost, és megkötöztetvén tömlőcbe vetette Heródiásért, az ő testvérének, Fülöpnek feleségéért. Mert ezt mondja néki keresztelő János: nem szabad néked ővele élned. De amikor meg akarta öletni, félt a sokaságtól, mert mint egy prófétát úgy tartották keresztelő Jánost. Hanem mikor a Heródes születése napját ünnepelték, táncolt a Heródiás leánya ő előttük, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvéssel megfogadta, hogy amit kér, megadja néki. A lány pedig anya rábeszélésére ezt mondta: add ide nékem egy tálban a keresztelő János fejét. És megszomorodott a király, de esküjéért és a vendégek miatt azt parancsolta, hogy adják oda. És elküldvén fejét vetette Jánosnak a tömlőcbe. És előhozták az ő fejét egy tálban, és adták a leánynak, az pedig vitte az ő anyjának. Kedves testvérek, a sorozatnak ez a címe, hogy életünk csődjei és Isten megoldásai. Életünk csődjei és Isten megoldásai. Minden este a bevezetőben külön is kihangsúlyozom, hogy ezt tartom nagyon fontosnak, hogy Isten megoldásai. Hogy Istennek van megoldása a különböző csődös élethelyzeteinkre. És vagy benne maradunk ezekben a csődökben, és végigéljük az életünket a csődök minden nyomorúságos terhével, vagy komolyan vesszük, hogy Istennek vannak megoldásai. És komolyan venni Isten megoldásait azt jelenti, minthogyha az ember elmegy az orvoshoz, elmondja a maga panaszát, az orvos megvizsgálja, aztán a vént kitölti, fölír neki egy gyógyszert. És innentől kezdve lesz a dolog igazán érdekes. Hogy azt a gyógyszert kiváltom-e és beveszem-e. Mert ott lehet kezemben a megoldás, a gyógyító gyógyszer, de nem veszem be, de nem használom. És akkor vajon mit ér az egész? Ilyen az is, hogy Istennek vannak megoldásai. Az ember sok mindent megpróbál, amikor az élete valamilyen pontján, egy helyzetében csődbe jut, hogy ebben a csőd helyzetben mit kéne csinálni. Sok buta dolgot csinál ilyenkor az ember, mikor úgy összeomlanak a dolgai. Mikor úgy sikertelennek, boldogtalannak lát, nem véletlenül, maga körül és magában mindent. De csak igazán egy megoldás van. Akárhányszor nekifuthatunk egy-egy csődünk megoldásának, mindig ott maradunk a csőd helyzetben. Mindig benne maradunk. Egyetlen egy megoldás van, ha egyszer megértjük Isten megoldását, és komolyan vesszük. És bevesszük a gyógyszert. Nem csak föliratjuk, nem csak végighallgatjuk a diagnózist, amit az orvos mond, hanem komolyan vesszük és bevesszük, amit írt. Vegyük komolyan, hogyha az életünk bármilyen területén bajba jutottunk, vagy nagy bajban vagyunk, ha már sok mindent kipróbáltunk, és kiderült eredménytelenségünk. És azt mindig onnan lehet mérni, hogy a szíved mit mond, hogy érzed magad. Akkor éljünk Isten megoldásával. Ma egy különös dologról fogunk beszélni életünk csődjei és Isten megoldása kapcsán. Arról fogok ma szólni a fölolvasott ígerész alapján, hogy az elnémított lelki ismeret csődje. Erről lesz ma szó. A mai történetünk, ahogy olvastam, egy ideges és nyugtalan királyról szól. Nos, nem az ország bajai miatt ideges. Pedig azt várnánk el egy királytól, hogy ha már ideges, ha már nyugtalan, akkor az ország gondjai idegesítik, és azok nyugtalanítják. Most előttünk van ez a Heródes király, és úgy van előttünk, hogy ideges és nyugtalan. De nem országos gondok idegesítik és nyugtalanítják, hanem egy belső hang, a lelki ismerete, amiatt ideges és amiatt nyugtalan, a lelki ismerete miatt. Szeretne ettől a belső hangtól megszabadulni. Mint ahogy a lelki ismeret hangjától, szavától az ember tulajdonképpen valahogy mindenképpen meg akar szabadulni. Kellemetlen dolog. Heródesnek az a csődje, hogy szeretne ettől a belső hangtól megszabadulni, de nem tud. És ez csődhelyzet. A belső hang, a lelki ismeret elnémíthatatlan hang, ami nyugtalanítja Heródest, attól nem tud megszabadulni. Ismerős? Nem tudok tőle megszabadulni. Az a belső hang, a lelkiismeretem szava valami miatt nem nyugszik. Csak az évek és az idők múlnak, de nem tudok vele mit csinálni. Beszéljünk hát ma erről, az elnémított lelkiismeret csődje. Mert hogy kiderül, hogy a lelkiismeretet elnémítani örökre egyszerűen nem lehet. Hogyan került ez a király ilyen csőd helyzetbe? A története, mintha egy mai történet lenne, minden úgy kezdődött, hogy elszerette egy másik ember feleségét. Így kezdődött. Elszerette az édes testvére feleségét. Na és? Elszerette a sógornőjét. Jogom van hozzá. Én vagyok a király. Meg megtetszett. Megtetszett a testvérem felesége. Meg a magamét már unom. Egyébként is. Kinek nem tetszik? Jogom van hozzá. Milyen mai történet ez? Milyen hétköznapi történet ez? Itt egy királlyal történik. Manapság az emberekkel történik. Elszeretni a másik feleségét. Elszeretni a másik férjét. A probléma akkor kezdődött, amikor egy jó barát, egy jó ismerős oda ment hozzá, és azt mondta, nem szabad neked ezzel a nővel élned. A Márk evangéliumában olvassuk, hogy keresztelő János bejáratos volt Heródes király udvarába. Sőt, ilyeneket olvasunk, hogy Heródes félt Jánostól, igaz és szent embernek tartotta. Nagyon sok dologban hallgatott rá, és nagyon sok dologban követte a tanácsait. Sőt, egy kicsit büszke volt arra, hogy ez a félelmetes próféta, ez a keresztelő János, az ő királyi udvarába, ő hozzá bejáratos, és minden rendben is lett volna. Ha meg nem szól a keresztelő, és azt nem mondja, amit nagyon nem akart hallani. Nem szabad neked a testvéred feleségével hálmod. De hát mit is mondott ki keresztelő János, ami nagyon nem tetszett Heródes királynak? Hát a Bibliát idézte. A 10 parancsolatot, 2 parancsolatot is idéz belőle ezzel. Ne paráználkodjál. 7. A 10. Ne kívánd azt, ami a te fele barátod, és itt van egy nagy felsorolás, annak feleségét. Keresztelő János nem csinált mást. Ahogy bemutatkozott egyszer, hogy én csak hang vagyok. Hang vagyok. Hogy mint hang, tovább mondta a Bibliát. Ő csak tovább mondta azt, amit Isten mondott. Ez van megírva a Bibliába. Heródes király, 2 törvény elleni súlyosan vétettél. És János nem nyeli le, nem marad csendbe, tovább mondja. Nem ő gyakorol ítéletet, ő csak Isten ígéjét tovább mondja. Nem ő találta ki. Hogy válaszol Heródes? Elzárja a rádiót. Ne beszélj. nem akarom hallani. És kiadja a parancsot, zárjátok börtönbe. Már elég messze van tőlem. Börtönben van. Nem kell hallanom a hangját. Nem kell hallanom, amit mond. Halkítsuk le a rádiót. És egy időre csend lett. Keresztelő nem járt a király udvarba. Herodes élhette a maga Isten ellen való bűnében való életét. A lelki ismerete ott volt a börtönbe bezárva. Minden rendben van. Mehet tovább az élet. De ez a hang újra megszólalt. Méghozzá nyugtalanítom. És akkor eldöntötte Herodes, hogy elhallgattatja a rádió bemondóját. Ne is beszéljen, hisz amíg él, mindig beszélni fog, és addig mindig nyugtalanítani fogja a lelkiismeretemet. És ekkor jön az, amit a 10. és a 11. versekben olvastam. És elküldvén fejét vétette Jánosnak a tömlőcbe, és előhozták az ő fejét egy tálba, és odaadták a lánynak, az pedig vitte az ő anyjának. Herodes kivégeztette Jánost, a bemondót. Végre csend van. Végre nem látom és nem hallom. Most már nyugodt lehetek. Nincs keresztelő János, nincs, aki piszkálja a lelkiismeretemet, nincs, aki emlékeztessen Isten igéjére, nincs, aki számon kéri rajtam a vétkemet, minden rendben van. És akkor váratlan esemény történik. Ezt olvastam a fejezet legelejéről. Abban az időben hírét hallotta Heródes, negyedes fejedelem Jézusnak. És ezt mondta az ő szolgáinak, ez amaz keresztelő János. Ő támadott fel a halálból, és ezért működnek benne az erők. Jézus híre, és így Jézus személye eljutott Heródesig. És Heródest elfogja a félelem. Iszonyatos félelem. Jogos félelem fogja el azért, amit csinált. Ími az elnémított lelkiismeret csődje. Mert a lelkiismerete újra megszólal, csak még erősebben. Testvérek, ez nem egy régi módi történet, amelyik fölött eljárt az idő, hogy valakinek lelkiismeret furdalása van, ha parázna, ha megcsalja a társát. Ez nem egy régi módi történet. És az sem régi módi, hogy ilyenkor az ember megpróbálja elhallgattatni a lelkiismeretét. De nehogy azt higgyétek, hogy ez egyetlen egy dologról szól. Egy házasságtörésről. Heródes nem látta meg, hogy keresztelő János csak egy hírolvasó. Hogy keresztelő János csak egy bemondó. Az ige szószólója. De ennek a rádiónak a szerkesztője az Isten. És nem a Biblia vagy egy lelkipásztor. Ilyen régi módi. Hogy még mindig ilyenről beszél, hanem az Isten ilyen régi módi. Mert Istenben nincs változás sem változásnak árnyéka. Isten igéjében sincs semmilyen változás, sem változásnak árnyéka. Isten a főszerkesztő, és Isten mondatja ki, amit keresztelő János csak tovább mond Heródesnek. Nem szabad neked a testvéred feleségével élned. A sógor asszonyod ellopása bűn. Testvérek, ez nem csupán a partner kapcsolatra értendő, hanem minden bűnre újra és örökre rámondja az Isten, hogy bűn. Minden gondolatra, ami vét ellene, Isten következetesen és újra elmondja, hogy ez bűn. Minden szokásra, bármilyen kívánatos vagy modern, amit Isten bűnnek ítél, arra rámondja, hogy bűn. Minden indulatra ezt mondja az Isten, ami előtte bűn. Nincs kivétel, és nincs változás. Hogy ki által mondja ki, nem lényeges. Lezárhatod a rádiót. Szétverheted a rádiót. Elmehetsz messze onnan, ahol ezt mondják. Csak a lelki ismeret. Csak a lelki ismeret. Csak azzal nem tudunk mit csinálni. Bárhol nyitod ki a Bibliádat, Isten változatlanul mondja ugyanazt. Nem igazodik hozzád. És amit Isten bűnnek ítélt vagy ítél, azt újra és újra kimondja, bármelyik korban, bárkinek. És megszólal a lelki ismeretünk, amikor megszólal az Isten igéje. A kérdés az, hogy mit csinálunk. Láttuk Heródes csődjét, hogy el akarta némítani a lelki ismeretét. Azért csőd, mert nem lehet. Az izgalmas kérdés az, hogy Isten népe, a keresztény fiatal, a keresztény felnőtt mit csinál, amikor a lelki ismerete megszólal, Isten igéje nyomán? Mit csinál? Ha úgy reagálunk, testvérek, mint Heródes, abból csőd lesz az életünkben. Ha úgy gondolod, hogy lezárhatod és elnémíthatod a lelki ismeretedet, nem fog menni. Csőd lesz belőle. A csőd, testvérek, mindig ideges, nyugtalan életet munkál. Ahogy ezt a királyt látjuk, hát egy király. És mégis oly ideges és nyugtalan, hogy amikor feltűnik ez a Jézus, csak a hírét hallja, összerezzen a gyomra, keresztelő János támadhatott föl. És eszébe jut minden, amit vétkezett János ellen. És mindaz, amiért János ítéletet mondott Isten ígéje alapján felette. A csőd ideges és nyugtalan életet munkál. Amikor a lelki ismeretet valaki, amit Isten mozgat, ébrezget, valamiképpen el akarja hallgattatni, annak az az ára, hogy nyugtalan és ideges lesz. Te hogy vagy ezzel? Életünk csődjei. És vele szembe Isten megoldásai. Nézzük, hát van-e megoldás. Testvérek, az emberiség egyik legnagyobb problémája ez, hogy a csődjeivel nem tud mit csinálni. Nem tud vele mit csinálni. Azért van egyre több ideges, feszült, robbanó, nyugtalan emberi élet. Nem tudunk vele mit csinálni. Mit csináljunk az elnémított lelkiismeretünkkel, amelyik újraébred? Heródes nem értette meg, hogy az a Jézus, aki megjelent, nem bosszút állni jött keresztelő Jánosért, hanem az a Jézus, aki megjelent, elhozta Heródesnek a bűnbocsánatot és a kegyelmet. Jézus nem azért jelenik meg a csődös életünk, a nyugtalan és elnémíthatatlan lelki ismeretünk mellett, hogy elítéljen bennünket, hanem jön, hogy megoldást adjon. Heródes hatalmas lehetőséget kapott. Jézus hozta el a kegyelmet és a bocsánatot, mert ez Isten megoldása, testvérek. És ez az egyetlen megoldás a lelki ismeretünk csődje, vágyja, ébredése, újravaló szorításával szemben egy megoldása van Istennek. És ezt így mondja az ige, bűnbocsánat. A lelkiismeret csődjéből csak a bűnbocsánat szabadít ki. Ha nem ezt az utat választod, marad a csőd helyzet. Marad a nyugtalanság. Marad a szorongás és a félelem. Maradnak a kompenzációs kísérletek, és marad a bukás. Heródesnek ez nem kellett. Ezt onnan tudjuk, hogy nem küldte el magától Heródiást, az asszonyt, hanem ott tartotta. Nem kellett Isten bocsánata. Jézus a lélek igazi szabadságát jelentő bűnbocsánatot kínálja fel. Ha valakinek nem kell a Jézus által adott bűnbocsánat, azt a lelkiismeret tüze fogja örökre emészteni. Borzalmas. Íme ma este felkínálja a bűnbocsánatot neked is, minden lelki ismereti csődödre. Fogok ma hagyni egy kis csendet, ahogy végeztünk az ige magyarázattal. Azért, hogy ebből a csődből kimozdulj, hogy szabadságod legyen, hogy elfogadd Jézus bűnbocsánatát. Rendezd az Úrral a rendezendődet. A lelki ismeret elnémítása csőd. A lelki ismeretedet vádoló bűn elrendezése Jézussal ma este csendben az győzelem, valóság, szabadulás, békesség, rend és öröm. Előtökbe adtam az életet és a halált, mondja Isten, válasszátok az életet. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy Egyedül van hatalmad arra, hogy megbocsásd a mi vétkeinket, senki másnak. Mi magunk sem menthetjük föl önmagunkat. Nem adhatunk felmentést magunknak, hiába is próbálkozunk vele. A lelki ismeretünk kísér, a te ígét pedig ébreszt. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindaz, ami vádolón rajtunk volt, hadd legyen múltá a te kereszted alatt. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és kész vagy szabaddá tenni a múltunktól, minden bennünket vádoló vétkünktől. Add, hogy minél többen átéljék ebben a gyülekezetben és most ebben a közösségben a bűnbocsánat örömét és a bűntől való szabadság örömét. Add meg Jézus sokaknak. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Néhány dolgot hirdetek, testvérek. Az első, hogy holnap este fejezzük be ezt a sorozatunkat, és holnap este ez lesz a témánk, hogy a vallásos élet csődje. A vallásos élet csődje. Hívogatok erre az estére is, és bátran jöjjünk is, és szólítsunk meg másokat is, és jöjjünk. Presbiter testvéreknek jelzem, hogy ahogy kiment a körlevél is, presbiteri gyűlésünk lesz vasárnap az Isten tiszteletet követően. És néhány dolgot előre mondanék, mert azért olyanok járnak erre az esti evangelizációs vagy bűnbánati sorozatra is, akik a gyülekezet szorosan vett magjához tartoznak, hogy október utolsó hete a reformáció hete. Ebben az évben mi leszünk az erzsébeti ökumenikus reformációi előkészület házigazdái. Tehát az erzsébeti három református, egy evangélikus és egy baptista gyülekezet tagjai jönnek a hét estéjein ide a templomunkba, mint egy vendégképpen. Ami azt jelenti, hogy nagyon fontos lenne, hogy mi, mint házigazdák, elsősorban itt legyünk. Magunk is ezeken az estéken részt vegyünk. Nagyon kérlek bennőteket, hogy vegyétek komolyan. Eltelik több év, mire egyszer egy-egy ilyen kerületi ökumenikus alkalmon mi vagyunk a házigazdák. Jöjjünk és készüljünk ezekre az estékre. Október 31-e, tehát a reformáció napja éppen vasárnapra is esik. Ezért az előkészületet követően 31-én urvacsorával egybekötött Isten tiszteletünk lesz. Itt jelzem, hogy október 31-én este pedig az erzsébeti esték sorozatunkban a gyülekezet kórusának az őszi koncertje lesz, és készüljünk erre is, úgyhogy jövünk is. Ez engem őszintén zavar egyébként, hogy a kórus koncertjei, vagy például az erzsébeti esték, most Károli Gáspárról volt egy csodálatos előadás, itt idegenek ülnek a templomba. Néhány gyülekezeti tag és vadidegenek. Vagyis embereket érdekel, ami itt történik, csak valahogy a mi gyülekezetünket kevésbé. De hát nekünk szervezzük. Örülünk, ha ide bejön az utcáról, vagy egy másik gyülekezetből, másik kerületből bárki, de nektek szervezzük. Én úgy gondolom, hogy akinek van Bibliája, és hallotta Károli Gáspár nevét, az egy olyan előadást hallgathatott meg, amivel csodálatos módon meggazdagodott az élete. Kicsit röstellem is magam, amikor református emberként kiderül, hogy a református egyháztagok éppen semmit nem tudnak Károli Gáspárról. Akinek az egyetemes magyar kultúra, a magyar nyelvet, ezt a gyönyörű magyar nyelvet is köszönheti. Hát kit érdekeljen, ha nem bennünket? Ki volt ez a Károli Gáspár? Szánjuk oda magunkat, ha szervezünk ilyen alkalmakat. Ne csak idegenek jöjjenek, gyertek ti is. Van egy csodálatos kórusunk, az egész országba, higgyétek el, irigyelnek érte bennünket. Rengeteget dolgoznak. Hetente kétszer, szerdán és vasárnap itt töltenek órákat. Készülnek. Járják az országot. Mindenütt nagy szeretettel fogadják őket. Csak a saját gyülekezetünkbe éljük át, hogy nem jönnek a gyülekezet tagjai. Ha vasárnap énekelnek, hát meghallgatjuk. De hogy eljöjjünk, hát jöjjünk el. Örvendezzünk velük, és köszönjük meg, hogy szolgálnak, hogy szeretettel szolgálnak, hogy gazdagítják az életünket. Jelzem előre azt is, hogy november 21-én vasárnap Cseri Kálmán fog prédikálni közöttünk. Aztán ma végérvényesült, hogy az erzsébeti esték sorozatába november utolsó vasárnapján Frany Tamás akadémikus agykutató jön közénk, egy roppant izgalmas témával fog szolgálni. Ez a címe az előadásának, hogy önzés és elmagányosodás. A társadalmi fejlődés zsákutcái, analógiák a biológiai evolúció világából. Meg ne tessék ijedni ettől a hosszú címtől. Frany Tamás volt már itt az erzsébeti esték keretén belül sok-sok évvel ezelőtt előadó. Őróla mondják, hogy ő lesz a következő magyar Nobel-díjas. Egy komoly hívő katolikus férfi ember. És bár a legkomplikáltabb dolog az agy, amelynek ő a nagy tudósa, mégis a nagy emberekhez illő módon úgy tud beszélni erről, hogy én is értettem. Mert amikor először fölhívtam Mátraházára a két budapesti egyházmegye lelkészeinek, ugye minden évben szerveztünk tudományos konferenciát, ezeket 18 évig én vezettem, éppen elég küszködés volt ez, többek közt előadókat kellett meghívnom, és egyszer hívtam Tamást is idegenül. És akkor, amikor leültünk beszélni, azt mondja, mit mondjak én a papoknak az emberi agyról? Te mondom, abból indulj ki, hogy olyan buták, mint én. És próbáld meg úgy elmondani azt a nagyon nehéz tudományodat, hogy én is értsem. Én majd ott ülök elől, és ha bólogatok, hogy értem, akkor jót csinálod. Ha rázom a fejem, akkor egyszerűsíts, kezdj el a, nem tudom én, patkánykísérletekről beszélni a nagykutatás, majd úgy, ahogy fogjuk kapvizsgálni. Nos tehát, abba egyeztünk meg Tamással, hogy ide fog konkludálni, hogy önzés és elmagányosodás. És hogy függ össze az agyunk működése a társadalmi berendezkedésünkkel és az emberi viselkedésünkkel. Én ezt az előadást már hallottam egyszer. Csodálatosan izgalmas. Egyenesen annak örülnék, hogyha azt mondanánk a fiunknak, meg a lányunknak, meg a barátunknak, meg a szomszédunknak, hogy te gyere el, ez egy akadémikus, országos hírű tudós, aki nagyszerűen tud beszélni. Úgy tud egyszerűen beszélni, hogy meg fogjátok érteni. Mondom, én vagyok a mérce. Én is megértettem. Én azt gondolom, hogy akkor ez menni fog a testvérek közül mindenkinek. Ezeket az időpontokat újra és újra fogom mondani, írjuk le, memorizáljuk, hirdetőtáblára is ki fogjuk tenni, és lélekben is készüljünk. lélekben is készüljünk. Visszatérve az erzsébeti estékre, ezeket azért találtuk ki, hogy főleg olyanok, akik idegenkednek egy templomi istentisztelettől. Hát szegény papokat hallgatni egy unalmas dolog, de például nem idegenkedik attól, hogy egy szép koncertet végighallgasson. Vagy egy filmrendezőt, mert hoztunk ide a legkülönbözőbb, nagyszerű embereket, egy Koltai Gábort, hogy egy filmrendezőt végighallgassunk. Hogy egy országosan ismert művészt, színészt, annak a vallomását végighallgassuk. És úgy gondoltuk, hogy lesznek olyanok, akik a pap beszédére nem kíváncsiak, de mondjuk a színművészére igen, vagy a tudóséra igen, vagy a zene üzenetére igen. Megpróbáljuk őket közelebb hozni magunkhoz. Most erre a gyülekezet nem jön el. Annyira sikerül közelhozni őket, hogy mi el is megyünk messze. Nagyon köszönöm azoknak a hűségeseknek, mert azért vannak itt olyanok, akik minden ilyen alkalmon itt ülnek. Le a kalappal előttük. Minden ilyen alkalmon. Ráadásul ők járnak jól, meggyőződésem, mert mindig gazdagodnak, előbbre jut az életük. De egy kis gyülekezeti felelősséget szeretnék bennetek ébrezgetni, fiatalokba és idősebbekbe. És az utolsó hirdetnivalóm ez, vigyétek, mindenkinek legyen otthon, vigyen belőle, ajándékozza, adja tovább, keressen föl egy egyháztagot, egy kedves rokon, családtagot, ismerőst, és adja oda neki. 503. számú dicséretünk első, második verseit énekeljük záró énekképpen. 503, 1, 2.
Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.